Ebben a feladatban megvan adva az ábrán látható két támaszkitartó, és a fő feladatunk az, hogy végezzük el a tartószilárdságtani ellenőrzését. Ehhez azonban meg kell határoznunk a veszélyes keresztmetszetet, ahhoz szükségünk van az igénybevételi ábrákra, ahhoz, hogy megrajzoljuk az igénybevételi ábrákat, ahhoz pedig szükségünk van a támasztóerőkre. Tehát legelső lépésként számítsuk ki a P csukló és az R görgő és megtámasztásban a támasztóerőket. Tehát ugye a P csuklóban felléphet egy XY irányú támasztóerő, ezt nevezzük FPY, FPX, X-nek az R görgős megtámasztásnál pedig csak egy Y irányú támasztóerő léphet föl, ezt nevezzük FRY-nak. Valamint vegyük föl még az ábrára a konstans megosztó terhelésnek az eredőjét, amit tudjuk, hogy a tartomány felénél fog fellépni. Ezt jelöljük el FQ-val, és ugye tudjuk, hogy úgy lehet kiszámolni ennek a nagyságát, hogy az intenzitása megosztó terhelésnek szorozva a távolság, tehát Q szor B. Vagyis az FQ-nak a nagysága az egyenlő 60 szorozva 1-jel, azaz 60 newtonnal. Tehát a megosztó terhelés eredője 60 newton lesz. Nézzük az ismeretlen támasztóerőinket. Ezek meghatározásához írjunk fel nyomatéki egyensúlyegyenletet, illetve vetületi egyensúlyegyenleteket. Írjunk fel mondjuk az R ponton átmenő síkra merőleges tengelyre egy nyomatéki egyensúlyegyenletet. M kisebb egyenlő 0, tehát ezen a ponton átmenő síkra merőleges tengelyre az erők nyomatékainak összege 0-át kell, hogy adjon. Ugye nem lesz nyomatéka az FRY-nak, mivel átmegy az R ponton, lesz viszont nyomatéka az FQ-nak, méghozzá negatív előjelű nyomatéka lesz a B per 2 karon, tehát mínusz FQ szor B per 2, plusz az FPX-nek sem lesz nyomatéka, mivel az is átmegy az R ponton, lesz az FPY-nak nyomatéka, ami szintén negatív előjelű lesz. Ott a merőleges távolság, ez az A méret, tehát mínusz FPY szorozva az A. Ebből az ismeretlen FPY az egyenlő mínusz FQ szor B per 2 A-val. Azaz mínusz 60 szorozva 1 per 2 szor 2-vel. Vagyis mínusz 60 per 4-jel, azaz mínusz 15 newtonnal. Tehát az FPY mínusz 15 newton, a mínusz előjel azt jelenti, hogy nem fölfelé mutat, mint ahogy feltételeztük az FPY, hanem lefelé fog mutatni a valóságban. Ezek után nézzük az FRY-t, azt pedig mondjuk egy summa FY, Y irányú vetületi egyensúlyi egyenletbe határozzuk meg. Tehát az erők Y koordinátainak összege egyensúly esetén nullát kell, hogy adjon. Van egyszer egy plusz FPY-unk, van egyszer egy plusz FRY-unk, és van egyszer egy mínusz FQ-unk. Ezek az Y irányú erők. Ebből az ismeretlen FRY az egyenlő FQ mínusz FPY. Vagyis tovább egyenlő az FQ az 60 newton mínusz, és az FPY helyére azt kell bejettesítenünk, ami kijött, tehát mínusz 15-öt kell bejettesítenünk, vagyis 60 mínusz mínusz 15. Vagyis 60 plusz 15 az 75 newton. Pozitívan kaptuk a végeredményt, tehát az FRY tényleg fölfelé mutat, mint ahogy feltételeztük. És legvégül írjuk föl egy szumma fx, x irányú vetületi egyensúly egyenletet, amiben akkor csak az fpx fog szerepelni, mivel csak ez az egy x irányú erő hat a szerkezetre. Ebből következően ez egyenlő nullával, tehát ez nulla newton. Ismerjük a támasztóerőket, ezek után meg tudjuk rajzolni a tartó igénybevételi ábráit. Kirajzoltam még egyszer a tartót, és rárajzoltam minden mennyiséget a megfelelő irányokba. Tehát az FPY-ra kijött, hogy lefelé mutat, az FRY-ra, hogy fölfelé mutat, és berajzoltam még az FQ-t. Ugye látszik, hogy X irányú erő nem hat a szerkezetre, tehát a róderő ábránk az gyakorlatilag egy konstans nulla függvény lesz, ezért azt én most nem rajzolom föl, hanem rögtön a TY nyíróerő ábrával kezdek, amit newtonban fogok megrajzolni. TY nyíróerő ábránál az a szabály, hogy a nyilakkal megfelelő irányokba lesz ugrás a függvénybe, tehát balról jobbra haladunk, nullából indulunk, és ahol van egy Y irányú koncentrált erő, ott a nyilla megegyező irányba lesz ugrás a függvényben. Tehát nullából indulunk, rögtön a P pontban van egy lefelé mutató FPY-os erő, tehát lefelé van ugrás a függvényben, méghozzá 15 newton nagysággal. Tehát ez itt mínusz 15. Ezután a PR út szakaszon nincsen koncentrált Y-irányerő, tehát konstans megyek ezzel a 15 newtonos erővel egészen az R pontig, ahol már van egy Y-irányú koncentrált erő. Tehát ezen a szakaszon nem változik a nyíróigénybevétel. Az R pontban van egy fölfele mutató FRY, tehát fölfele lesz ugrás a függvényben méghozzá 75 newton nagysággal, mínusz 15 plusz 75 az 60 newton. Jó, és ezután az utolsó szakaszon, az R-től jobbra lévő rútszakaszon egy konstans megosztó terelésünk van. Tudjuk, hogy ennek a nyíróerő ábrája lineáris függvény lesz, viszont első lépésként helyettesítsük ezt a konstans megosztó terelést az eredőjével, tehát az FQ-val, mint hogyha csak ez az FQ lenne. Tehát konstans megyek tovább ezzel a 60 newtonos értékkel, itt van az FQ, ott pedig lefelé mutat, tehát lefelé lesz ugrás a függvénybe, 60-as értéke, 60-60, az nulla. És ezen a rútszakaszon nincsen Y-irány koncentrált erő, tehát nullával megyek végig egészen a rút jobb végéig. Nullába érkeztem, és legvégül a 60 és a 0 értékeket kell összekötni egy egyenessel, hogy megkapjuk a konstans megosztó terhelésnek a nyíróerő ábráját. Jó, ezzel meg is van a tartónak a TY nyíróerő ábrája, ami így néz ki. Nézzük az MHZ Z-tengely körüli hajlítónyomaték ábrát. MHZ, ezt pedig newton méter mértékegységben fogjuk megrajzolni. Tehát MHZ. Nullából indulunk, nullába érkezünk. Az MHZ hajlítónyomatéki ábra megrajzolásához nem kell más, mint egy jó megrajzolt TY nyíróerő ábránk. Tehát nullából indulunk, nézzük az első szakaszt, a PR szakaszt. Ott a nyíróerő függvényünk egy konstans függvény, és mivel tudjuk, hogy a hajlítónyomatéki ábránk a nyíróerőnek az integrálásával kapjuk meg, ezért itt egy lineáris függvényt kell, hogy kapjunk, ami akkor úgy kapunk meg, hogy az MHZ az R pontban az egyenlő lesz, az MHZ a P pontban mínusz integrál XP XR között, TY DX. Vagyis egy korábbi helyen a hajlítónyomaték értéke, mondjuk a P pontban, ahol tudjuk, hogy nulla, ebből le kell vonnunk ennek a konstans függvénynek az integráját, vagyis ennek a téglalapnak a területét, ami mínusz 15 szorozva egyik oldal szor a másik oldal, ami A méret, tehát ez itt A méret, a másik ez itt B méret, ahol az A méret ez 2 méter, a B méret az pedig 1 méter. Tehát a PR rútszakasz hossza 2 méter, és ez a kisebb rútszakasz hossza 1 méter. Tehát mínusz 15 szorozó 2-vel, vagyis azt kapjuk, hogy ez plusz 30 newton méter lesz. Vegyük fel ezt a 30 newton métert az R pontba, ez nálam itt lesz, és mivel tudjuk, hogy egy lineáris függvényt kell kapjunk ezen a szakaszon, egyszerűen a 0 és a 30 pontot kössük össze egy egyenessel. Kész is vagyunk a PR útszakasz nyomatéki ábrájával, nézzük a R-től jobbra lévő útszakaszt. Ott ugye a nyíróerő függvényünk egy lineáris függvény, ennek az integrálja az egy másodfokú parabola lesz. Tehát ide egy parabolát kell majd szerkesztenünk. Ezt a parabolát úgy fogjuk megkapni, hogy kiszámoljuk a parabolának azt a három pontját, amin átmegy a parabola, és kiszámoljuk a három pontban a parabola érintőjét. Eljelölöm az FQ támadás pontját egy nagy Q keresztmetszettel, és számítsuk ki az MHZ hajlítónyomatékot ebbe a Q keresztmetszetbe. Ezt egy vesszővel jelölöm, hogy ez egy szerkesztési pont lesz nekünk majd. vagyis MHZ egy korábbi keresztmetszetben, az R keresztmetszetben mínusz integrál XR XQ között TY DX. Vagyis az R keresztmetszetben a hajlító nyomaték 30 Nm mínusz, és itt nem a lineáris függvény fogjuk integrálni, nem ennek a függvény alatti területét fogjuk kiszámolni, hanem a szaggatott alatti területeket. Tehát ebben az esetben ennek a konstans függvény alatti területét kell kiszámolni, amely nem lesz más, mint 60-szor 1,2-en. Tehát mínusz 60-szor 1,2-en. Azaz ez 0 Nm. Tehát a Q keresztmetszetben azt kaptuk, hogy ez 0, fölvesszük ezt a pontot ide. És ha kiszámolnánk ugye ezen a rútszakaszon itt a végkeresztmetszetben a nyomatékot ugyanezzel a módszerrel, akkor gyakorlatilag 0-0-át kapnánk, mivel ugye ez a szaggatott terület, ez itt egy konstans 0 függvény, az alatti terület 0, tehát itt is 0-0-át kapunk. Megkaptuk a szerkesztéshez a pontokat, nézzük a szerkesztés lépését. Az első lépés az, hogy kössük össze a 30 és a 0 pontot egy egyenessel. Kössük össze a 30 és a másik 0 pontot egy egyenessel. És kössük össze ezt a két pontot egy egyenessel, a két 0 pontot egy egyenessel. Tehát a 30 pontban kaptunk egy érintőt, ez lesz az érintője a parabolának a 30 pontban, ebben a 0 pontban ez a vízszintes lesz a parabola érintője, és a harmadik pont, amin átmegy a parabola, a középső pontból a harmadik egyenesre, vagyis a parabola szellőjére állítunk egy függőlegest, ezt megfelezzük, és párhuzamost húzunk a szellővel. Ez lesz a harmadik pont, amin átmegy a parabola, a felezési pont, és ez lesz abban a pontban az érintője a parabolának, tehát a szellőve párhuzamos egyenes. Ezek után nincs más dolgunk, mint szabad kézzel megrajzolnunk ezt a parabolát. Tehát ez nagyjából így fog kinézni. Tehát ez lesz a tartónak az MHZ hajlító nyomatéki ábrája. Ezt azért rajzoltuk meg, hogy megkapjuk a veszélyes keresztmetszetet, vagyis azt a keresztmetszetet, ahol a legnagyobb az MHZ hajlító nyomaték. Hát ugye ezt le tudjuk olvasni innen az MHZ hajlító nyomaték ábráról. Itt a maximum az 30 Nm lesz még hozzá az R keresztmetszetben. Tehát a veszélyes keresztmetszet az az R keresztmetszet lesz, ahol is az MHZ hajlító nyomaték, vagy az MHZ maximum lép föl, ami egyenlő az MHZ hajlító nyomatékkal az R keresztmetszetben, amire azt kaptuk, hogy ez plusz fontos az előjel, tehát plusz 30 Nm. Ezzel az értékkel kell majd a szilárdságtani ellenőrzést elvégeznünk. A B feladat részben meg kell rajzolnunk a feszültségeloszlást a veszélyes keresztmetszet Y és Z tengely mentén, valamint meg kell határoznunk a veszélyes pontokat. Tehát kivettük a veszélyes keresztmetszetet, ez itt az R keresztmetszet, és feladat megadott két pontot, az A és B pontot, de ezzel meg később foglalkozzunk. A hajlítás esetén a sigma x, x irányú normál feszültséget úgy tudjuk kiszámolni, hogy MHZ per IZ szorozva Y-na. Tehát hajlítás esetén is egytengelyű feszültségállapot alakul ki, mint húzásnyomás esetén, tehát a feszültségi tenzorunkban csak sigma x normál feszültség fog szerepelni, ezt pedig így tudjuk kiszámolni, a hajlító nyomaték nagysága osztva a keresztmetszet z-tengelyre számolt másodrendű nyomatéka szorozva az y koordináta, a helykoordináta. Tehát ebből látszik, hogy ez esetben, hajlítás esetén már nem lesz homogén a feszültségeloszlás, tehát a keresztmetszet különböző pontjaiban más és más lesz a sigma x feszültségérték. Tehát azt kaptuk, hogy az R keresztmetszetben hajlító igénybevétel az pozitív 30 Nm. Pozitív MHZ hajlító nyomaték, definíció szerint így néz ki elemi rúdszakaszhoz kötötten. Itt most a rúdnak a jobb végéről nézünk az R keresztmetszetre. Tehát ez esetben ilyen irányba kell berajzolnunk ezt a pozitív MHZ hajlító nyomatékvektor, ami látszik, hogy az XYZ-tengely alapból kifelé áll, pozitív hajlító nyomaték a rúd jobb végén pedig az Z-vel ellentétesen kell, hogy mutasson. Tehát az Z-tengellyel ellentétesen kell fölvennünk ezt a pozitív MHZ hajlító igénybevételt. MHZ, ami 30 Nm ez esetben. Nézzük a feszültségeloszlást a keresztmetszet Y és Z tengely mentén. Kirajzoltuk ide az Y tengelyt még egyszer, levetítjük a keresztmetszet fő pontjait, és vegyünk föl ide egy sigma x tengelyt, ezt erre vagy erre is mindegy bármelyik irányba fölvetjük, én most ezt erre fogom fölvenni, tehát sigma x. Ez lesz a pozitív sigma x, ugyanígy kirajzoljuk még egyszer a Z tengelyt, levetítjük a keresztmetszet fő pontjait, és vegyünk föl egy sigma x tengelyt ide is. Itt is mindegy, hogy fölfelé vagy lefelé mutat, most én fölfele mutatólag vettem föl. És akkor rajzoljuk meg az Y tengely mentén és az Z tengely mentén a feszültségeloszlást. Az egyik módszer az az, hogy nézzük az összefüggést, az MHZ jelen esetben állunk pozitív, tehát ez egy pozitív szám, az IZ, tehát a keresztmetszet Z tengelyre számolt másodrendű nyomaték, ez mindig egy pozitív szám, tehát eddig ez egy pozitív szám, vagyis az Y dönti el, hogy hol lesz pozitív a sigma x, és hol lesz negatív a sigma x. Vagyis pozitív y-ok esetén pozitív sigma x-et kapunk, és negatív y esetén negatív sigma x-et kapunk. Tehát a feszültségeloszlásunk az egy lineáris lesz még hozzá úgy, hogy az alsó és a felső pontokban ez esetben ugyanakkora lesz a feszültség, csak egyik helyen pozitív, a másik helyen pedig negatív előjellel. Tehát itt fölül pozitív, alul pedig negatív előjellel. A nulla ponton átmegyünk, tehát hogyha az y nulla, akkor értelemszerűen az egész összefüggésből a sigma x az nulla lesz, tehát egyszerűen kössük össze ezeket a pontokat egy egyenessel. És úgy, hogy az egyenes menjen át a nulla ponton. Tehát ez lesz a sigma x feszültségeloszlás az y tengely mentén. Pozitív y-oknál pozitív szigma, negatív y-oknál negatív szigma jön ki. És még egyszer, ez a nagyság, illetve ez a nagyság ugyanakkora, csak ellentétes előjellel, de ezt majd mindjárt ki is fogjuk számolni. Nézzük ugyanezt a feszültségeloszlást a keresztmetszet z-tengelye mentén. Tehát ez esetben ugye az y, hogyha az z-tengely mentén vagyunk, ezeket a pontokat nézzük a keresztmetszeten, akkor az y-koordináta nulla, ebből következően a sigma x is nulla. Tehát itt egy konstans nulla függvényt kapunk. Tehát így néz ki a feszültségeloszlás az Y és az Z tengely mentén. És ezek segítségével meg is kaptuk a veszélyes pontokat, tehát ugye látszik, ahol azok lesznek a veszélyes pontok, ahol a sigma X érték a legnagyobb, tehát látszik, visszavetítve ez a felső AB szakasz a keresztmetszeten, és ugyanígy veszélyes az alsó, mondjuk eljelölöm CD szakasz. Tehát a veszélyes pontok, azaz AB szakaszon és a CD szakaszon az összes pont. Az összes pont veszélyes. Tehát ezek a pontok lesznek itt veszélyesek, illetve ezek a pontok lesznek itt veszélyesek. Ezek után számítsuk ki az AB és esetleg mondjuk a C pontba a sigma x feszültség értékét. Tehát ebbe a képletbe kell majd visszaegyesítenünk, viszont még ki kell számolnunk az ízét, tehát a keresztmetszet Z-tengelyre számolt másodrendű nyomatékát. Amit úgy kapunk meg téglalap keresztmetszet esetén, az az összefüggésre, hogy az egyik oldal szorozva a másik oldallal, osztva 12-vel, és meg az egyik oldal a harmadik hatványon lesz, méghozzá az az oldal, amelyik merőleges a vizsgált tengelyre, tehát amelyik tengelyre szeretnék meghatározni a másodrendű nyomatékot. Tehát jelen esetben a Z-tengelyre szeretnék meghatározni a másodrendű nyomatékát a keresztmetszetnek, arra merőleges méret az L, tehát ez az L lesz a harmadik hatványa. A másik méret az egyszerűen marad. Tehát 2L-szer L köb per 12 a keresztmetszet Z-tengelyre számolt másodrendű nyomatéka. Helyettesítsünk be, 2-ször, ugye ez L a negyediken, vagyis 10 a negyediken, osztva 12-vel, amire azt kapjuk, hogy ez 1666,67, és a másodrendű nyomatéknak a mértékegysége az milliméter a negyediken. Jó, ezek után számítsuk ki a sigma x értékét, a sigma x normál feszültség értékét az A pontban, ami akkor úgy fog kinézni, hogy az MHZ hajlítanyomaték osztva IZ szorozva az Y A-ba, tehát az A pontnak az Y koordinátájával. Az MHZ-re azt kaptuk, hogy pozitív 30 Nm, viszont ugye látszik, hogy az IZ milliméter a negyediken, és az Y-t is majd milliméterbe fogjuk behelyettesíteni. Ugye a feszültséget azt newton per négyzetmilliméterbe fogjuk megkapni, tehát megapaszkálba. Emiatt a 30 Nm-t át kell váltanunk newton milliméterbe. Ez akkor nem lesz más, mint 30 000 newton milliméter. Jó, ezek után helyettesítsünk vissza. Az MHZ pozitív 30 000 newton milliméter osztva IZ-vel keresztmetszet Z-tengelyre számolt másodrendű nyomatéka 1666,67, és szorozva az A pontnak az Y koordinátája az nem lesz más, mint L per 2, vagyis plusz 10 per 2. Végeredményre azt kapjuk, hogy ez 90 megapaszkál, vagy 90 newton per négyzetmilliméter. Látszik, hogy mivel a B pontnak és ugyanaz Y koordinátája, tehát a sigma x a B pontban ugyanúgy 90 megapaszkál. És ebből következően ebbe a pontba, tehát mondjuk a C pontba a feszültség az ennek a 90-nek a mínusz egyszeres lesz, vagyis mínusz 90 megapaszkál, de azért írjuk fel, tehát sigma x a C pontban az egyenlő MHZ per IZ szorozva YC-vel, tovább egyenlő, az MHZ az pozitív 30 000 newton milliméter osztva IZ-vel az 1666,67, és szorozva a C pontnak az Y koordinátájával látszik, hogy ez az étengely alatt van, tehát mínusz lesz az Y koordinátája, mínusz 10 per 2. És erre azt kapjuk, hogy ez mínusz 90 megapaszkál. És ugyanígy a D pontban is mínusz 90-et kapnánk. Tehát ezzel meg is kaptuk, hogy ez a pont, illetve ez a pont, ez itt 90 megapaszkál, ez pedig mínusz 90 megapaszkál értékű. De magának a feszültségeloszlásnak a megrajzolásához nem volt szükségünk erre azért konkrét értékre, tehát erre a 90-es értékre. Esetleg egy másik módszert is megmutatok, hogy tudjuk megrajzolni ezt a feszültségeloszlást az Y-tengely mentén ez esetben. Tehát ugye egyszer van az, hogy megnézzük, hogy milyen mennyiségek, milyen előjelűek, és akkor megkapjuk, hogy pozitív Y-hoz pozitív szigma, negatív Y-hoz negatív szigma tartozik, mint amit most kaptunk is. A másik módszer az, mutatom egy egyszerű jegyzettömben, tehát ez itt a keresztmetszetünk, a téglalap keresztmetszetünk, erre a keresztmetszetre képzelj ide mindenki a Z és Y tengelyt, és magát a nyomatékot, ami ilyen irányú nyomaték. Tehát ez esetben ezt a keresztmetszetet így fogjuk hajlítani. Most ezen nem látszik semmi, de elfordítom, akkor ezt látjuk oldalról, vagyis a felső rész lesz a húzott szál, az alsó rész lesz a nyomott szál, ebből következően fölül lesznek a pozitív szigma értékű helyek, alul pedig a negatív szigma x értékű helyek. Ugye ezt is rajzoltuk le ide. Tehát ez egy másik módszer a y-tengelymenti feszültségeloszlás meghatározására. Következzen a fő része a feladatnak, vagyis a szilárdságtani ellenőrzés. Szilárdságtanileg úgy ellenőrzünk, hogy megnézzük, hogy a veszélyes keresztmetszetben mekkora a maximális feszültség, ilyen esetben sigma x feszültség. A sigma x maxra azt kaptuk, hogy az megegyezik a sigma x értékével az A keresztmetszetben, vagy mondjuk a sigma x értékével a C vagy a keresztmetszetben. Ezeknek kell vennünk az abszolút értékét, akkor azt kapjuk, hogy ez 90 megapaszkál. És ezt a pozitív előjelű sigma x maxot, tehát a 90 megapaszkált kell összehasonlítanunk az anyagra megengedett feszültség értékkel, amit sigma megengedette jelölünk, és ezt a feladat meg is adta, a sigma megengedett, ez 120 megapaszkál. Tehát az adott anyagra, tehát a rúd anyagára megengedett feszültség 120 megapaszkál. És nincs más dolgunk, mint a maximális keresztmetszeten fellépő maximális feszültséget összehasonlítani az anyagra megengedett feszültséggel. Látjuk, hogy ez kisebb. Ebből következően azt mondhatjuk, hogy a tartószilárdságtanilag megfelel. Hogyha itt a maximális sigma x-re, ami a keresztmetszeten fellép, nagyobb értéket kapunk, mint az anyagra megengedett feszültség, akkor a tartószilárdságtanilag nem felelne meg, ez esetben jobb anyagot vagy más keresztmetszetet kéne választanunk. És legvégül írjuk föl a feszültségi tenzort az A pontban, ami általánosan ugye hajlítás esetén csak a sigma x feszültség koordináta szerepel a feszültségi tenzorunknak a mátrixába, az összes többi elem az nulla, arra azt kaptuk, hogy ez 90 megapaszkál, a többi pedig nulla. Ugyanígy néz neki a feszültségi tenzora a B pontban, ha mondjuk még fölérjük a feszültségi tenzort az alsó C pontban, ott is csak a sigma x feszültség koordináta szerepel a feszültségi tenzorunk mátrixába. Arra azt kaptuk, hogy az mínusz 90 megapaszkál. Tehát azt kaptuk összefoglalásként, hogy a veszélyes keresztmetszet az R keresztmetszet, ahol is a maximális hajlítónyomaték 30 Nm volt. A veszélyes keresztmetszetben a maximális feszültségértékre azt kaptuk, hogy ez 90 megapaszkál, és ebből következően elvégezve a szilárdságtani ellenőrzést, a tartószilárdságtanilag megfelel.